néztem közömbösen nézt a papucsokat, az úgy megbénított, hogy egész idő alatt őt néztem, és az az érzésem, hogy a legszebb papucsokat elpacoltam. Pali nem normális. Múzeumokban nem akar járni. Azt mondja, ő már megfigyelte azokat az embereket, akik múzeumokban járnak, és nagyon undorítónak találja őket. Mielőtt az e-fajta alakok belépnek egy terembe, először is ilyetten megállnak a küszöbön, és riadtan körülnéznek. Aztán az orrukat lassan fölemelik a mennyezet felé, és óvatosan szaglászni kezdenek, mintha attól tartanának, hogy valami hullaszak félét fognak érezni. Végül is lassú, nesztelen léptekkel megindulnak. Két termet még átlag megnéznek, múzeumőröket sokkal hosszasabban, mint a kiállított tárgyakat, aztán már csak addig mászkálnak, míg valami ülőhely félére nem akadnak. Ott aztán rögtön leülnek a katalógussal az ölükben, és már csak a többi látogatót nézik kihívó módon. A nőknek rendszerint olyan kétségbe esett az arckifejezésük, mint azt mondanák, meghalt a gazdag nagybácsikám, és egy idegen nőre hagyta a vagyonát. Sajnáljatok! Ha ez igaz, csupán azt bizonyítja, hogy Pali is a múzeum látogatókat nézi, és nem a kiállított tárgyakat. Egyedül nem szeretek sehová se járni. Ha élményekben van részem, égető szükségét érzem annak, hogy valaki velem legyen, akivel első impresszióimat rögtön közölhetem. Például, milyen régen elhatároztam már, hogy egy alkonyatkor a Bois de Boulogne-ban fogok sétálni, és nem tudom keresztül vinni. Pali egyszer már megígérte, hogy ő is jön, ha lemegyek neki gyújtót venni. De alig, hogy elérkezett a séta ideje, már is kijelentett, ő mégse jön. Hát ide hallgass, te piszok. Azt mondtad, biztosan jössz, ha lemegyek gyújtót venni. Ő már meggondolta a dolgot, Pesten biztosan visszavittem volna neki a gyújtót a trafikba. Hát egyáltalán a gyújtóval kapcsolatban fantasztikus ügyei vannak. Addig sohasem vesz, míg egyetlen egy szál is van a skatujában. Meg kell várni, amíg az is elfogy. Mindenben előrelátó, de a szívot sem tudná elviselni, hogy még egy skatúja gyújtó legyen a háznál. Talán attól tart, hogy közben hirtelen meghal, és nem akar felesleges gyújtó skatujával az Isten elé állni. Előfordult, hogy éjfélkor kell egy gyújtót vásárolnom, mert ő maga le nem ment volna. Inkább rá si gyújtott. Azt viszont nem engedte, hogy beletörődjek abban, hogy nem lehet cigarettára gyújtani, hanem állandó kísértésben tartott. Menj le gyújtóért, meglátod, milyen jó lesz cigarettázni. Lemennék én is, de most valahogy rosszul érzem magam. Ha valami munkát kell elvégezni, mindig valahogy rosszul érzi magát. Vérlázító módon kényelmes. Ha csak egyetlen olyan mozdulatot tesz, amelyet elvégezhetett volna helyette más is, rögtön úgy érzi, hogy valami igen nagy jogtalanság érte. Csak akkor csillog a szeme, ha evésről van szó. Ilyenkor egyszerre eleven lesz. A mozdulatai rugalmasak, a tekintete fürge és friss, még idő előtt is útnak indulna. Ennek ellenére sovány, mint egy fogpiszkáló. Érdemes volna komoly tudósokkal megvizsgáltatni, hogy valahol mit csinál a szervezet azzal a rengeteg élelemmel, amit magához vesz. Kétségtelen, hogy rendellenes dolgok folyhatnak a gyomrában. Rami Árpád ajánlkozott, hogy ő majd eljön velem a Bois de Boulogne-ba alkonyatkor sétálni. Úgyis egy szimfóniát akar komponálni a zöld lombokról és madárcsicsergésről alkonyatkor ópusz 16. Ibolj rögtön megkérdezte, vannak ott kirakatok? Nincsenek. Akkor oda nem megyünk. Nem is akartam, mondta Ramli, és rögtön letagadta, hogy valaha is megígérte. Olyan nyugodtan letagadta, hogy már én voltam az, aki szégyelt a szemében is. De egyáltalán a zeneköltő úgy tud hazudni, hogy az már nem emberi. Azt állítja, hogy a szerb trónörökös neki másodfokon unokaöccse. A nagyapja ugyanis Ramli lányt vett feleségül. Mindeketten ránéztünk Palival, de mi csak meg se rebbent a szempillája, úgy állta a tekintetünket. Pali véleménye szerint Ramli Árpád még közveszélyes is lehet, mindent rá kell hagyni. Hegedűje mindig vele van, bármikor agyonverhet minket vele. Megnyugtattam Palit, hogy ilyesmitől nem kell félnie, mert magam sem tudom miért, talán ösztönszerűen, de mindig a tőrös bot után nyúlok, valahányszor hegedülni kezd. Pali óvaintett, hogy a zeneköltőt valaha is leszúrja. Ha holttestet lát, rosszul lesz, bár határozottan enyhítené ezt a látványt, ha egy hegedűt is látna a holttest kezében, egy olyan hegedűt, amelyen állandóan gyakorolni szoktak. Már nem is tudom, hogy miről volt szó tulajdonképpen. Ja, igaz, igaz. Szóval nem mutattam meg a levelemet Ramléknak, mert éppen veszekedtek. Később mégis kibékültek, Ibai még ma megkapja a kis gyűrűt, a zeneszerző pedig egy fagyos csókot kapott. Egy pillanatra eszembe jutott Wilkman Béla felesége. Ezt a két nőt kellene valahogy összekeverni, és újra elosztani kétfelé. Mindegyik férj csak jól járna vele. Megbeszéltük Ramlékkal, hogy együtt ebédelünk az olcsó diák vendéglőben. Sinesen elmegyek a Bois de Boulogne-ba, mondta felén fordulva a zeneszerző. Most mi ez megint? Csak menjen, édesem, helyeselt idő, addig én megveszem magamnak a gyűrűt, úgyse szeretem, ha bevásárlásoknál idegesítenek. Na, hát ilyen szépen megbeszélték. Alig léptünk be a restaurantba, Ibolj csak körülnézett, és már is kijelentette, hogy ő itt nem hajlandó megebédelni, még virágok sincsenek az asztalon, azon kívül a falak ízléstelenül vannak kifestve, és rám nézett. Én nem tudtam mit felelni rá, mert abban a szent pillanatban tűnt el a vadonatúj kalapom. Egyenesen fantasztikus volt. Az előbb még a kezemben tartottam, és már is ráült valaki. A zeneköltő letelepedett egy asztalhoz, és megevett egy darab kenyeret. Az az érzésem, hogy ez az ember ül a kalapomon. Ibolj, én már ebédelek, mondta. Hitves erre azt felelte, hogy ha nem áll fel rögtön, nyomban ráborítja az asztalt. Már is utat engedtem neki, csak borítsa, kétségtelen a pasi alatt lesz a kalapom. Rami Árpád szó nélkül felkelt és ránk nézett. Mit szólunk mi ehhez? De mivel egyikünk se szólt semmit, elment Ibolyjal máshová ebédelni. Ahogy kiléptek a vendéglőből, jutott eszembe, hogy nem beszéltük meg pontosan, hány órakor találkozunk, hogy a Bois de Boulogne-ba menjünk. Épp akkor értem el őket az utcán, amikor Ibolj alaposan pofon vágta a zeneköltőt. Első pillanatban azt hittem, autógumi pattant szét. Rögtön visszamentem a restaurantba, tönkreteszik a programomat. Pali, nem láttad az új kalapomat? Nem érdekel a vacak kalapod? Hát a kalap egyszerűen eltűnt. Már két idegen embert is felállítottam, akik nagyon gyanúsan ültek, de hiába. Ebéd után felmentünk a hotelszobába, talán otthon hagytam a kalapomat, mégis nem volt sehol. Hát tiszta őrület. Később bejött hozzánk a zeneköltő, ő még ma nem ebédel. Miért? Az előbb indulatba jött és pofon vágta a feleségét, erre elment az étvágya. Sőt, a felesége is elment, és az egész anyai öröksége is vele ment. Tessék, a feleségem magával vitte az anyai örökségem. Mennyi az öröksége? Mindent elvitt. Az Istennek nem mondaná meg, hogy mennyi az anyai öröksége. Miután egyiküket se tudta feldúlni, ezzel a hírrel rögtön visszament a szobájába. Akármi lesz, ha kalap nélkül is, de ma alkonyatkor nekem sétálnom kell a Bois de Boulogne-ban. Legalább egy márkit akarok még ma látni esti fényben, piszok alakok. Hétkor indulok. Hat után berontott hozzánk a zeneköltő. Ezt hallgassák meg, mi történt. Ibolj az összes pénzen ruhákat vett. Most érkezett meg, és elkezdett sírni. Később Ibolj is bejött. Mi van itt? Mondta. Ki sír, és miért?